Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa új motu propriót tett közzé. Új normák a régi rítusra vonatkozóan, nagyobb a püspökök felelőssége. Dante 700 év után, Páter Szabó Ferenc 11 részes sorozatának 6. része, Dante mesterei, Ágoston, Bernát, Bonaventura. Új normák a régi rítusra vonatkozóan, nagyobb a püspökök felelőssége. Ferenc pápa pénteken közzétett egy motu propriót, amelyben felülírja a zsinat előtti misekönyv használatának módozatait. A döntések visszakerülnek a megyés püspökök hatáskörébe. A régi rítusú liturgiához kapcsolódó csoportok nem zárhatják ki a liturgikus reform, a II. Vatikáni zsinat és a pápák magisztériumának törvényességét. Ferenc pápa miután konzultált a világ püspökeivel, elhatározta, hogy módosítja azokat a normákat, amelyek szabályozzák az 1962-es misekönyv használatát, amelyet elődje 16. Benedek 14 évvel ezelőtt, mint a római rítus rendkívüli formáját engedélyezett. Ferenc pápa július 16-án pénteken közzétette Traditionis Custodes kezdetű motu proprióját az 1970 előtti római liturgia használatáról. A dokumentumot kísérő levélben Ferenc pápa elmagyarázza döntésének okait. Most felsoroljuk a legfontosabb újdonságokat. A zsinat előtti rítus szerinti szertartás szabályozásának a felelőssége ismét a püspökre hárul, aki az egyházmegyei liturgikus élet vezetője. A püspök kizárólagos illetékessége, hogy engedélyezze az 1962-es római misekönyvet az egyházmegyében, követve az apostoli szentszék útmutatásait, határozza meg Ferenc pápa most közzétett motu propriója. A püspöknek a továbbiakban meg kell győződnie arról, hogy a régi rítus szerint celebráló csoportok nem zárják ki a liturgikus reform, a II. Vatikáni zsinat előírásainak és a pápák magisztériumának érvényességét és legitimitását. A régi rítusú szentmiséket mostantól fogva már nem a plébánia templomokban mutatják be, hanem a püspök jelöli ki a templomot és a szertartások napjait. Az olvasmányoknak népnyelven kell elhangozniuk, a püspöki konferenciák által jóváhagyott fordítást használva. A szertartást a püspök által delegált pap mutatja be. A püspökre hárul az is, hogy ellenőrizze, alkalmas-e vagy sem a régi rítusú szertartások fenntartása, ellenőrizve tényleges hasznosságukat a spirituális növekedés számára. Szükséges ugyanis, hogy a szentmise bemutatásával megbízott pap ne csak a liturgia méltó ünneplését viselje szívén, hanem a hívek lelkipásztori és spirituális gondozását is. A püspöknek gondja lesz rá, hogy ne engedélyezze új csoportok létrehozását, írja Ferenc pápa. A most közzétett motu proprio után felszentelt papoknak, akik a zsinat előtti misekönyv szerint szándékoznak celebrálni, formális kérést kell eljuttatniuk az egyházmegyei püspöknek, akinek, mielőtt engedélyezné kérésüket, konzultálnia kell az apostoli szentszékkel. Miközben azoknak a papoknak, akik már a régi rítus szerint celebrálnak, kérniük kell az egyházmegyés püspöktől az engedélyt, hogy továbbra is használhassák a zsinat előtti misekönyvet. Az Istennek szentelt élet intézményei és az apostoli élet társulatai, amelyeket annak idején az Ecclesia Dei Pápai Bizottság hozott létre, a szerzetesi kongregáció fennhatósága alá kerülnek. Az istentiszteleti és szerzetesi dikasztériumok figyelemmel kísérik majd az új rendeletek betartását. A dokumentumot kísérő levelében Ferenc pápa elmagyarázza, hogy az elődei által meghatározott, a régi misekönyv használatát illető engedményeket főleg Az a szándék motiválta, hogy kedvezzenek a Lefebvre érsek által vezetett szakadás utáni újraegyesülésnek. A kérésnek, amelyet a püspökökhöz intéztek, hogy nagylelkűen fogadják be a hívek jogos elvárásait, akik a régi misekönyv használatát kérték, tehát egyházi oka volt, vagyis az egyház egységének rekonstruálása. Ezt a képességet sokan úgy értelmezték az egyházon belül, mint annak lehetőségét, hogy szabadon használhatják a Szent 5. Pius által közzétett római misekönyvet, párhuzamosan a Szent 6. Pál által közzétett római misekönyvvel. Ferenc pápa emlékeztet rá, hogy 16. Benedek döntését a Summorum Pontificum kezdetű motu proprio 2007-ben történt közzétételével az a meggyőződése támasztotta alá, hogy ez a rendelkezés nem vonja kétségbe a II. Vatikáni zsinat alapvető döntéseit, megtámadva annak tekintélyét. Ratzinger pápa 14 évvel ezelőtt alaptalannak nyilvánította azt a félelmet, hogy a plébániai közösségekben szakadás következik be, mert, ahogy írta, a római rítus használatának két formája gazdagíthatta volna egymást. De a hittani kongregáció által a közelmúltban a püspökök körében végzett felmérésre érkezett válaszok olyan helyzeteket tárnak fel, amelyek fájdalmat okoznak és aggodalommal töltenek el, írja kísérő levelében Ferenc pápa. Ez megerősítette elhatározását, miszerint szükség van a közbelépésre, mivel az egység iránti vágyat súlyosan figyelmen kívül hagyták. A nagylelkűen felkínált engedményeket arra használták fel, hogy növeljék a távolságokat, megkeményítsék a különbségeket, ellentéteket teremtsenek, amelyek megsebzik az egyházat, fékezik előrehaladását, kiteszik a megosztottság kockázatának. A pápa fájdalmának ad hangot a liturgia ünneplésében mindkét oldalon tapasztalható visszaélések miatt, de elszomorítja az 1962-es római misekönyv eszközként való használata is, amelyet egyre inkább jellemez nem pusztán a liturgikus reform növekvő visszautasítása, hanem a II. Vatikáni zsinaté is, azzal az alaptalan és tarthatatlan megállapítással, hogy a zsinat elárulta a hagyományt és az igazi egyházat. Kételkedni a zsinatról, magyarázza Ferenc pápa, azt jelenti, hogy kétségbe vonjuk maguknak a zsinati atyáknak a szándékait, akik kollegiális hatalmukat ünnepélyes módon gyakorolták cum Petro et sub Petro, Péterrel és Péter vezetése alatt az egyetemes zsinaton, valamint végső elemzésben kételkedés magában a Szentlélekben, aki az egyházat vezeti. Ferenc pápa végül közli döntésének utolsó okát, amiért elhatározta, hogy módosítja a múlt engedményeit. Egyre világosabbá válik sokak szavaiban és magatartásaiban a szoros kapcsolat, ami a II. Vatikáni zsinat előtti liturgikus könyvek szerinti celebrációk és az egyház és intézményeinek elutasítása között áll fenn, annak a nevében, amelyet ők igazi egyháznak élnek meg. Olyan magatartásról van szó, amely ellentmond a szeretett közösségnek, táplálja a megosztottságra való törekvést, amelyre Pál apostol olyan határozottan reagált. Krisztus teste egységének megvédése miatt vagyok kénytelen visszavonni az elődeim által engedélyezett lehetőségeket, írja Traditionis Custodes kezdetű motu propriója kísérő levelében Ferenc pápa. Dante 700 év után. Hallgassák meg Páter Szabó Ferenc 11 részes sorozatának 6. részét, Dante mesterei Ágoston, Bernát, Bonaventura címmel, melyet Páter Vértesaljai László olvas föl.
Dante filozófiájáról már több munka jelent meg, teológiájáról viszont alig. Szerintem ennek magyarázata részben az, hogy Dante korában ténylegesen létezett, a korunkban vitatott keresztény filozófia, amely már a kinyilatkoztatás, a teremtését és a Krisztus üdvösség keresés távlatában bontakozott ki. Etienne Gilson francia filozófus szerint Aquinói Szent Tamás a mózesi kinyilatkoztatásra, a teremtés történetre hivatkozva átértelmezte Arisztotelészt. A személyes Isten az igazi lét, a teljes lét. Ez az első igazság, amelyből az Istenre vonatkozott többi név ered. A hívő katolikus filozófus az említett kinyilatkoztatásra utal vissza akkor is, amikor a keresztény optimizmust fejtegeti. Már az anyagot rossznak tartó Plotinoszt meghaladó Ágoston így érvelt, mindent a jó Isten teremtett, és mindaz, ami tőle származik, jó. Minden természet jó, már most mindaz, ami jó, Istentől való, tehát minden természet Istentől való. A keresztény szerint tehát mindaz, ami van, lényegileg jó, a rosszat esetlegesnek és negatívnak tartja. Dante egész életműve, főleg a Divina Commedia, a platonizmusból megtért Augustinus vallomását. Magadhoz teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned, valamint a két szeretet, a hozzánk lehajló szeretet Isten és az önistenítő hálátlan emberiség történelmi küzdelmét illusztrálja. Az első mester Szent Bernát. Az isteni színjáték kulcsszava ámor, szeretet. Dante az águstonos Bernátnak kitüntetett helyet szánt a paradicsomban. Mennyei kalauza Szent Bernát, a Szent Szeretet énekese, a szeretet misztika középkori fő képviselője. A platoni és újplatonista Eroszt igazában majd a reneszánszban fedezik fel, de Dante már ismerte az egyházatyák, Origenész, majd Szent Bernát és tanítmányai jegyesi misztikáját, amely az Éroszt, az érzéki szerelmet agapévá szent szeretetté nemesítette. Egy ilyen Gilson így magyarázza az Éroszt dinamizmusát. A valóságból az emberi nyers vágyból indultak ki, amely közvetlenül az énhez fordul, és mindahhoz, ami neki gyönyört okoz. Szent Bernát tényként állapítja meg, hogy az emberi szeretet önző és testi szeretet. Az embernél az állandó vágyakozása kielégülés után, ugyanakkor a sikertelenség megtapasztalása, annak a fájó nyugtalanságnak a jele, hogy sikertelenül keresi boldogságát és a békét. A vágyott javak hiánya egyik tárgyról a másikra űzi, vég nélkül hiába. A gyönyör hajszolása csupán a hiányzó béke megtévesztő képemása. Gilson szerint ezen a ponton helyezhető el az Ágostonra visszamenő, a középkorban általánossá váló megtérés követelménye. A keresztény aszkézis eltérően az epikúreus és szoikus moráltól nem csonkítja meg a vágyat tárgyának tagadásával, hanem betölti azt, túlnyúlik önmagán és a világon, mert a végtelen jó vonza. Az ember szellemi lény, lélek. Értelemmel képes a teljes igazság és szeretettel a legfőbb jó elérésére. Ez az Isten felé törekvés az emberben felismert és tudatos lesz. Saját boldogságunk keresése során Isten előttünk indul és jár, mert ő az, akire vágyunk, és egyben oka is vágyakozásunknak. Isten iránti szeretetünk oka, mozgatója, a szeretet Isten. Lehet keresni és meg lehet találni őt, egyetem lehet tenni, megelőzni. Senki sem keresheti, ha csak nem találta már meg. Nemo te querere valet, nisi qui prius invenerit. Ez a kijelentés adja meg a keresztény szeretet fogalmának sajátos értelmét. Később ezt visszhangozzák Pascal híres szavai, nem keresnél, ha már meg nem találtál volna. De a legközelebbi mestere Szent Bonaventura. A ferences Bonaventuránál megtaláljuk a platóni és plotinoszi Erosz keresztény továbbgondolását, a jegyesi misztikát, amely Bernátnál és iskolájánál mindent átható témává vált. A mennyasszony ugyan alapvetően az egyház, de az egyház tagja lévén minden egyes, hitben és szeretetben élő lélek mennyasszony. Hans Urs von Balthasart idézem. És pedig először éleslátó Bonaventura elemzéseit ismertetem. Bonaventura teológiája olyan kitüntetett közeg, amelyben egybeérnek és összefonódnak mindazok a világnézeti áramlatok, amelyek a legkülönbözőbb irányból erőtörve elárasztják és megtermékenyítik a 13. század közepének szellemiségét. De akár olyan, az egész világra nyitott szívnek is láthatjuk, amely óvó mozdulatokkal mindent magába emel, és mindent összekapcsol mindennel. Még ha így is lenne, a legfőbb áram akkor is Ágostontól érkezne. Tőle érkezik a szeretet filozófiája, a teremtett szellem, a Szent Háromság képmását kutató, a lét és ebből következően a szépség fokozatán fürkészű filozófia, és az a szemlélet, amely szerint az örök igazság személyes belső tanítóként megvilágosító hatással felragyogtatja fényét, és benne lakozik a teremtmény szellemi aktusában. Bonaventuránál mindenütt jelen van a jegyesi teológia és a jegyesi spiritualitás. Teljesen magától értetődő módon itat át mindent, és Bonaventura annál nagyobb teret szentel neki, minél közelebb kerül a misztikus csúcsokhoz. Ezzel szorosan összefügg, és szintén nagyrész Bernardtól eredezthető az a felfogás, amely szerint a teológia sapientia, pontosabban sapida scientia, amely fölött áll a teoretikus és gyakorlati tudománynak, mivel az a felismerés, hogy Krisztus értünk halt meg, és egyéb hasonlók egészen más módon indítanak szeretetre, mint egy geometriai tétel, már ha az ember nem megáltalkodott bűnös. Joachim és Bonaventura véleménye szerint már kibontakozóban van az az eszkatológikus korszak, amely sajátosan a lélekhez rendelődik. És ami Joachimnál még csak a jövőre vonatkozó ígéretnek tűnt, azt Bonaventura már konkrét valóságnak látja, ahogy az ember a teremtés 6. napján jelent meg, és az Isten ember a 7. világkorszakban jött el, úgy a jelenése könyvében szereplő 6. pecsét feltörésekor száll fel napkeletről az angyal, akinél ott az élő Isten pecsétje. Ki más is, mint a lélektől betöltött stigmatizált Ferenc? Bonaventura világát Ferenc szellemisége hatja át, teológiáját, úgy szintén, függetlenül, hogy hány építőelemet vesz át máshonnan ahhoz, hogy az alázat és a szegénység titka fölé építse dicső szellemi katedrálisát. Dante spiritualitásának egyik forrása volt Bonaventura misztikus műve az Itinerarium Mentis ad Deum. Azt hiszi Szent Ferenc tanított arra, hogy minden teremtményben Istent keressük, és minden dologban az Isten képmását lássuk. Ha valaki, a naphimnusz költője és a teremtés dalnoka értett ahhoz, hogyan lehet a gyarló teremtménynek lépcsőjén Istenhez emelkedni. Amit Szent Ferenc a maga életében megvalósított és fiaiba sörgetett, ahhoz írt Utikalauszt Szent Bonaventura a középkor tudományos nyelvén. A világ az ő szemében is csak lépcső és zarándokút Isten felé, akiben egyedül nyugszik meg a lélek és találja meg a békét. Baltazár találóan jellemezte Joachim Bonaventurára gyakorolt befolyását, viszont szerintem nem eléggé hangsúlyozta Joachim prófétai víziójának Dantéra gyakorolt hatását, amit mindjárt megmutatok. Joachim apát vízióját, elméletét a 3 korszakról Bonaventura után egyre radikálisabban értelmezték. A 13. század derekától egyre inkább szektásodtak ezek a spirituálisok, a Szentlélek korszakát és a közeli paróziát hirdetve, a teljesen spirituális egyházat valva elvetették a szentségeket, a nagy egyház hierarchiáját, így a pápát, akit az Antikrisztus előfutárának tekintették. Említettem már, hogy az eretnekségek, egyházellenes reformmozgalmak egyre jobban terjedtek és erősödnek a lutheri reformáció előkészítéseként.
Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc sorozatának 6. részét hallották. Dante mesterei Ágoston, Bernát, Bonaventura címmel, melyet Páter Vértesaljai László olvasott föl. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.